Sláger reggel.
Jó reggelt kívánunk, 4:08 múlt egy perccel. Ahogy meséltük korábban, a Margit körúton nyitott egy vietnami kávézó és étkezde, aminek a tálcákra kihelyezett kis menülapjának az aljára odaírták, hogy a magyar nyelvű kiszolgálás esetén 3%-os felárat számítanak föl. Volt belőle felháborodás, be is zárt az üzlet, mi viszont azt kérdeztük önöktől, hogy mikor érezték magukat átverve, mert hogy méltánytalanul plusz díjat számítottak fel valamiért. Hogy biztosra menjünk, egy profit is megkerestünk. Itt van a Budapesti Békéltető Testület elnöke, dr. Inzelt Éva a vonalban. Szia,
jó
Éva,
reggelt,
jó reggelt!
Szia, Éva!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ugye hozzátok már akkor kerül a dolog, hogyha valaki nem csak otthon háborog, vagy a bajsz alatt, hogy na most ezért ennyit kellett fizetnem, hanem már komolyan megkeres titeket, hogy nagyon tele van a hócipője. Mi volt eddig a legkirívóbb eset, amivel megkerestek titeket?
Így van, ugye a Budapesti Békéltető Testület alapvetően fogyasztók és vállalkozások közötti fogyasztói jogvitákban tud eljárni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy ingyenes alternatív vitarendezési fórum, tehát bárki tud hozzánk egyébként nagyon egyszerű módon a honlapunkon keresztül, ami bekeltet.bkik.hu kérelmet benyújtani. Ugye ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha egyébként a vállalkozás felé már jelezte, hogy neki mi volt a problémája, és a vállalkozás vagy nem válaszolt neki, vagy pedig ugye elutasította az ő panaszát. Ugye általában azért nálunk leginkább olyan típusú panaszok szoktak lenni, ami mondjuk szállás, sokkal kapcsolatos, webáruházakkal, esetleg repülőjegyekkel kapcsolatos problémák. Ugye a fent említett eset ugye inkább a fogyasztóvédelmi hatóságnak a hatáskörébe tartozó ügykör vagy csoport, tehát az étteremben való magyar nyelvhasználatért szóló plusz díj felhasználás. De tény is való, hogy azért nagyon sok olyan fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezet van a Budapesti Békéltető Testületen kívül, aki szintén vizsgálja egyébként ezeket a jelenségeket, ilyen például mondjuk a gazdasági versenyhivatal is, aki hasonlóan egyébként egy nagyon hasonló ügyben, egyébként az egy ilyen Magyarország egyik legnagyobb jegyértékesítő portáját büntette meg, vagy hát vonta a versenyfelügyeleti eljárás alá a tavalyi évben, és ott ők például megállapították, hogy a konkrét ugye jegyáron felüli díjakkal kapcsolatban milyen kötelezettségeket, vagy milyen jogszabályokat szegett meg.
Itt most a kényelmi díjakra gondolsz, hogy ez most nagyon megy, látom, hogy sokan háborognak azon. Hogy...
Kezelési költség, szállítási díj, átvételi díj, kényelmi díj, igen, ugye attól függ, hogyha otthon nyomtatom ki a jegyemet, vagy ugye csak letöltöm a telefonra, stb. Tehát, hogy ezek... úgynevezett, hogyha ugye ezeket nem tudja a fogyasztó akkor, amikor mondjuk a jegyét vagy az adott terméket beteszi ugye a kosárba, hanem ez csak sokkal később válik számára ismerté, akkor ezt úgy nevezzük, hogy ilyen csepegtető árazás, ami ugye azért dönt, tehát hogy azért számít neki, mert azért a végén ezek jelentős pár ezer forintos tételek, és hogyha ezekről bocsánat, nem tájékoztatja időben, tehát még a jegyek mondjuk kosárba helyezése előtt a vásárlót, akkor ugye ezek úgynevezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, ugye ezt a jegyértékesítő portát pont emiatt vonta eljárása alá a gazdasági versenyhivatal.
Hát én meg küldök nekik számlát a nyomtatási díjról, tudod, mert hogy tudom, lehet mutatni telefonon, de az ugye nem mindig működik. Figyelj, amit sokan említenek most, hogy így nézem, hogy a hallgatóktól milyen üzenetet kapunk, például az ilyen kiszállási díj, helyszíni felmérési díj, amikor mondjuk mesterembert hív valaki. És ugye nem történik még klasszikusan semmi, csak kimegy az ember, és értem, hogy ezzel a szakinak elveszem az idejét, mert hogy oda kell jönnie, bár várni kell rá ilyenkor is, tehát nem miattam jön föl Budapestre, de hogy akkor ugye már is 20 ezer, 40 ezer, 60 ezer, és aztán lehet, hogy mondjuk olyan árajánlatot tesz, hogy én nem is rendelem meg a szolgáltatást, tehát akkor nincs is mibe beszámítani. Mert jobb esetben még utólag azt mondja, hogy jó, elvégeztük a munkát, úgyhogy az eredeti felmérési díjat azt betudtuk, tehát azt annyival kevesebbet kell. Ilyenekkel találtak már meg benneteket?
Így van, sajnos egyébként nagyon sok ilyen ügyünk is volt, ahol egyébként azért azt kell látni, hogy ezek a vállalkozások alapvetően azért csalói jelleggel működnek. Tehát, hogy pontosan ezt csinálják, hogy vannak olyanok, akik idős emberekre fókuszálnak sajnos, és például olyan sztorit is kreálnak mögé, hogy a társasházi közös képviselőnek a nevére hivatkoznak, ami sajnos minden társasház aljába ki van ugye rakva, hogy ki a közös képviselő. Bemegy, leolvassa, elmondja, hogy akkor XY társasházi közös képviselő tisztelőt meg azzal, hogy felmérjék az ablakokat. A társasházban, mert nyert a társasház valami díjat, vagy összeget arra, hogy felújítsák az ablakokat, kicseréljék, ami persze nem igaz, tehát hogy ez egy ilyen farsztori, és elkér 20-30-40-50 ezer idős emberektől azért, hogy ő lemérte az ablakokat, ő soha többet nem látja, ugye a fogyasztó őt, mert nem is célja, nem is volt célja az, hogy kicseréljék az ablakot, meg ugye az egész egy hamis történet volt, amit kitalált, csak ugye a pénzt akarta a felmérésért begyűjteni. Tehát, hogy vannak, akik abszolút ezt sajnos csaló jelleggel csinálják, vannak, akik, hát hogy mondjam, egyébként végeznének munkát. Itt ugye az a kérdés, hogy az az összeg, amit ő mondjuk felmérés címen elkér, az ugye mennyiben tud tisztességtelen lenni, vagy mennyiben ugye mondjuk jó erkölcsbe ütköző, tehát hogy az összege az olyan magas-e, hogy felmerül az a értékaránytalanság, ami mondjuk felmerül egy ilyen szerződés kötéskor.
Most bocsánat, de profi helyeken is van ilyen, eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy aránytalanság. Amikor tavaly elmentem, tudom, hogy miért megy az ember ugye magánorvos, ebben most nem menjünk bele.
Hát vajon miért, igen?
Szememben nem akart elmúlni ugye az árpa, ami ott emlékszett tavaly. És hát nyilván nem tudok rávárni három hónapot, mert most van ez a probléma. És akkor elmentem, és hát nagyon jó pofa volt, ugye elmentem, bejelentkeztem, így találomra rábögtem az egyik ilyen magánorvosi hely, ami nagyon nagy nevű, és jó, és oda mentem, valóban 5 perc várakozás után bementem, egy nagyon csinos, fiatal szemész doktornővel nagyon jót beszélgettem, gyakorlatilag fölírt egy kenőcsöt, és utána, amikor ezért konzultációs díjként valami 45 vagy 50 ezer forintot kértek el utólag a recepcionát, tehát előzeteshez így nem volt, hogy majd ennyi lesz, és konzultációs díj, akkor azt mondta, hogy nagyon jó az, amit vettem, csak azzal ugyanúgy kenjem tovább. Nagyjából ennyi volt a beszélgetés lényege.
És erről nem tudsz mit mondani.
Szóval, hogy ezt kicsit ilyen aránytalannak éreztem, finoman szólva.
Igen, hát ugye ez pedig sajnos ugye az a helyzet, amikor szintén ugye nincsen előzetes tájékoztatása, tehát hogy nem tud a fogyasztó beleegyezni a szerződési akarata, hogyha ilyen jogi nyelven fogalmazunk, ugye az, hogy mi a vételár, ugye az adott szolgáltatásnak a díja, vagy a terméknek a vételára. Ugye azért ezeket nagyon nehéz, hát hogy mondjam, hogy a fogyasztó kifizette ezt az összeget, akkor azért ezt jogilag nehéz nekünk béketető testületi szinten megfogni vagy kezelni, hiszen ugye, hogyha ő kifizette, akkor hát akkor beleegyezett a szerződésbe, még hogyha ugye hát nem is túl jó szájízzel fizette ki azt az adott.
Hát gondolkodtam, hogy keresztbe fekszem ott a fotocellás ajtónál, de ezt a lehetőséget végül elvetettem.
Úgyhogy azért ezek mondjuk nem tipikusan végkétető testületi eljárások, hogy azért ezek általában inkább a bíróságon bizonyíthatóan, vagy bíróságon lefolytatható eljárások, mert a végkétető testületi eljárásnak a keretei azok sokkal, tehát kevésbé alkalmasak mondjuk ilyen szintű bizonyítási eljárásoknak a lefolytatására.
De jó tudni, hogy ti is vagytok. Köszönjük szépen dr. Inzert Évának, a Budapesti Békéltető Testület elnökének. További jó munkát!
Szia!
Sziasztok!